Köszönöm szépen! Először is szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy ma itt előadhatok és beszélhetek az AIPPI magyar csoportjában végzett szakmai munkáról, és hát igazán megható, és tényleg ez külön nagy megtiszteltetés, hogy Palágyi Tivadarral és Szép Erikát követően tarthatom ezt az előadást, úgyhogy hát bízom benne, hogy én is tudok majd érdekességeket mondani, bár Lukácsi Peti őskövületnek nevezte az internetet, úgyhogy lehet, hogy már csak olyan dolgokat fogtok hallani, amit már mindannyian tudtok. Ami a címből nem derül ki, hogy valójában a prezentáció az azoknak a tapasztalataimnak az összefoglalásáról szól, amit idén az AIPPI-nak a 2022-es World Congress-én szereztem, amikor a védjegyes munkabizottságot én képviseltem a határozatok elfogadása során. Úgyhogy erről szeretnék egy kicsit beszélni, illetve arról, hogy miért is fontos az, hogy a már őskületnek számító és már ismert gyakorlatokkal mégiscsak foglalkozzunk, azokat hogyan tudjuk továbbfejleszteni és harmonizálni. Ez egy örökzöld téma, de mindig jelent újabb kihívásokat. A védjegyek használat és az azokra való hivatkozást az interneten valamilyen módon mindenütt jelen van. Ezek a használatok, amikről szó lesz, ezek senkinek nem fognak újdonságot jelenteni, viszonylag klasszikusak, kulcsszó, metategek, hashtagek, platformkeresésekben való rangsorolás során történő használat, domain nevek regisztrációja, illetve az alkalmazás nevek, és most már egyre gyakrabban az áruk online piactereken való viszonteladása során megjelenő védjegy használat. Ami ezekhez a használatokhoz képest egy kicsit novumot és újabb kihívásokat jelent a védjegyjogosultak számára, az a közösségi média oldalakon történő használat, ugyanis a közösségi média oldalak azok abból, hogy a személyes tapasztalatainkat, megéléseinket egymással meg tudjuk osztani, gyakorlatilag egy marketing eszközzé fejlődtek, amit gazdasági tevékenység körében, mert szinte minden vállalkozás aktívan használ arra, hogy az árui szolgáltatásait népszerűsítse, sőt, elterjedté vált a védjegyek harmadik felek általi, például influencerek általi használata is, ami nem egy saját használatot jelent, hanem gyakorlatilag egy intermediárinek a használatát is. Ezek valójában új kihívásokat jelentenek. Egyrészt a tekintetben, hogy valójában melyek is azok a cselekmények, amelyek védjegybitorlónak minősülnek, vagy minősülhetnek, és ilyen online környezetben valósulnak meg. Illetve az is, hogy a klasszikus, jelenleg rendelkezésre álló jogszabályi keretek, azok megfelelő biztosítékot és megfelelő védelmet nyújtanak a védjegyjogosultak számára, vagy esetleg speciális, újabb szabályozási körök és területek megalkotására lehet szükség. Tehát az alapvető kérdés, amivel az idei munkacsoport foglalkozott a védjegyek területén, az az volt, hogy a jelenlegi védjegyszabályok azok még mindig megfelelőek azokra a kihívásokra, amikkel az online térben a védjegyjogosultaknak találkoznia kell. Én most a nemzetközi aspektusra szeretnék majd fókuszálni, ugyanis minden egyes országban már vannak kialakult gyakorlatok, illetve a jogszabályok alkalmazására van egyfajta kiforrott értelmezés, meg az alkalmazásnak egy gyakorlata. Ami nagyon érdekes volt számomra a munkacsoporti munka során, az volt, hogy országonként ezek nagyon-nagyon változóak. Másmilyenek a jogi szabályozási eszközök is, és amikor leülünk, nem is, rengeteg ember volt, 44 nemzeti jelentés érkezett vissza a védjegyes témára, és amikor ott ül, 50-60 ember, vagy még több, és arról beszélget, hogy az ő országukban ez hogy van, és hogy mi lehet az a minimum harmonizáció, amit mindenki el tud képzelni, és meg tud szavazni, akkor azért elkezd az ember gondolkodni, hogy az, amit evidenciának gondolunk a saját működésünk során, hogyha nemzetközi ügyfeleket képviselünk, akkor nem feltétlenül az az evidencia, amit mi ismerünk és mi tudunk, hanem vannak egész más szabályozások és egész más lehetőségek is. Röviden, ezekről a témákról már az AIPPI korábbi határozatai rendelkeznek, illetve részben többé-kevésbé érintették már az interneten történő védjegy használattal felmerülő kihívásokat. Ilyen volt a 143-as kérdésre adott válasz is, ami gyakorlatilag azzal foglalkozott, hogy a védjegyeknek a domain nevekként történő használat az védjegybitorlásnak minősül-e vagy sem. Itt az a határozat született akkor, hogy ez annak minősül. ez egy 98-as Rio de Janeiro-i kongresszuson született határozat. A 164-es számú kérdésre született határozat, az egy Melbourne-i kongresszuson 2001-ben született. Ebből is látszik, hogy most 2021-ben is 2001-es és 98-as határozatokról beszélünk, amik még mindig, mint relevánsak, merülhetnek fel, mint egyfajta gyakorlati forrás, amihez a szakemberek és a szakértők fordulhatnak. A 164-es számú kérdésben valójában a kereskedelmi hatás és a védjegyhasználatok a commercial effektjével foglalkoztak akkor a bizottságban résztvevők. Itt valójában annak volt relevanciája, hogy a védjegybitorlás megítélése során a kereskedelmi hatás és ez a commercial effect, ez melyik ország területén érzékelhető, hiszen abban az országnak a joghatósága, illetve azok a hatóságok fognak tudni eljárni. Számos más paneldiskussziós foglalkozott ezekkel a témákkal. Egészen 2009-től kezdve, 2010-ben, 2011-ben, 2012-ben, 2020-ben és 2021-ben is minden évben valamilyen paneldiskussziónak volt témája a különböző interneten történő védjegyhasználat. Ez volt nagyon általános védjegyek az interneten, volt a Twitter, a Facebook és egész már és további közösségi média platformokon történő védjegyhasználat kérdései. De szóba került, és foglalkoztak már azzal is, hogy magunknak, ezeknek a közösségi média platformoknak milyen felelőssége van azért, hogy a platformon magán milyen módon valósulnak meg a védjegyeknek a használatai. Amivel idén nem foglalkozott a védjegyes munkacsoport, és egyáltalán nem is tértünk ki ezekre, azok az internettel és a technikai fejlődéssel kapcsolatos technikai megfontolások, például amit az Erika is említett az előadásában, a monitoring, az, hogy hogyan tudod felderíteni ezekkel az rendelkezésre álló eszközökkel a jogsértőt, a jogsértést, ezek nem képezték a vizsgálatkörét. Valamint az sem, hogy a lajstromozáshoz a védjegy oltalmának fenntartása, hogy szükséges használat online aspektusaival sem foglalkozott, ami szintén egy olyan kérdés, ami alapos vizsgálódást igényel, és mivel nincs is még belőle igazán joggyakorlat, ezért valójában nemzeti harmonizációról és fejlesztésről, vagy nemzetközi fejlődésről sem beszélhetünk. Nem foglalkozott a védjegyeknek és a doménneveknek a kapcsolatával sem, hiszen azzal már egy korábbi AIPPI munkacsoport foglalkozott, amiből döntés is született, és az NFT-k és a metaverzum sem képezte a vizsgálódás körét. Tehát van még lehetőség arra, hogy a jövőben a szakmai csoportok ezekkel foglalkozzanak, hogy ha már kiderülnek ilyen felszólalási eredmények, lajstromozási eredmények, bitorlási eredmények és azokkal kapcsolatos döntések. A felvetett gyakorlati problémákhoz, a 2022-es kérdések vizsgálódási köre, ez a Q281-es kérdést jelenti. Itt valójában az volt, hogy a védjegyek bitorlást jelentő használatának módjai mik, ez valójában mit is jelenthet, mik lehetnek a védjegybitorló használatok az interneten és a közösségi médiában, és az, hogy mik a különbségek az online és a hagyományos offline környezetben megvalósuló bitorlással szembeni védelem között. Az a védelem, amit az offline fizikai világban biztosítanak a védjegyeknek, az ugyanúgy tud-e érvényesülni egy online környezetben. Azok a felvetett gyakorlati problémák, amik ezeknek a kérdéseknek a vizsgálatát szükséges, illetve fontossá tették, azok többféle megközelítési irányból érkeztek. Többek között ilyen a joghatóság kérdése is az interneten megvalósuló jogsértések esetén. Ugyanis a védjegy egy tipikusan territoriális jog, ami azt jelenti, hogy csak abban az országban tudja a jogosult érvényesíteni, amely ország területére a védjegy jogosult a védjegyre vagy a megélése oltalommal rendelkezik. Azonban az internet és a közösségi média gyakorlatilag határtalanná vált. Bármi, amit valaki feltesz, az elérhető lesz, hozzáférhető lesz. Az angol nyelvnek az elterjedése miatt gyakorlatilag még címzetnek is lehet tekinteni azokat a közléseket, amiben adott esetben egy védjegy megjelenik, az jogsértő formában jelenik meg, és azért fontos azt tudni, hogy mik is lehetnek azok a minimum követelmények, minimum feltételek, ami alapján meg lehet állapítani azt, hogy valójában melyik országnak és melyik hatóságnak lehet joghatósága eljárni az ügyekben. Erre több korábbi joggyakorlatra is utalt az AIPPI a Study Guideline-ban. Ilyen volt például egy kínai döntés, a Xi, Li Yung és Shenzhen Almax döntése, amiben az nyert megállapítást, hogy bár maga az internetes oldal elérhető volt Kínából, hozzáférhető volt, nem volt blokkolva, mivel angol nyelven volt az oldal, és mivel Kínában nem szállítottak ki, ezért arra a következtetésre jutott a bíróság, hogy nincsen olyan commercial effect, ami Kínát érintette volna, és ezért nem találta azt megállapítatónak, hogy itt védjegybitorlás történt volna. Döntésre utal továbbá még a Study Guideline, ami az Európai Unió Bíróságának az AMS néve döntése, mint 2019. szeptemberi döntés, ami valójában az Európai Unió védjegybíróságainak a joghatóságával foglalkozott. Itt is gyakorlatilag a Forum Delicti Commissi doktrinára hivatkozva abban az országban van joghatóság a bíróságnak eljárni, illetve abban is, ahol maga jogsértés megtörténik. A másik ilyen megközelítési pont a keyword kulcsszavak és keresőszavaknak a használata. Itt azt gondolom, hogy mindenki ismeri az Interflora döntést, ami a kulcsszavak használatával foglalkozik, illetve hogy azok milyen körülmények fennállása esetén jelenthetnek védjegybitorlást. Olyan védjegyekkel kapcsolatban is, amelyek nem jó hírnevű védjegyek, és olyan védjegyekkel kapcsolatban is, amelyek jó hírnevű védjegyeknek minősülnek. Ezért talán ez az, ami a mi számunkra nem fog túlságosan nagy novumot jelenteni. Azonban ami nagyon érdekes volt, hogy a francia kolléginával beszélgetve kiderült, hogy Franciaországban csak a védjegyjogosultak hirdethetnek kulcsszóval és keyworddel, ami valójában egészen más megközelítés, mint amit az Európai Unió Bírósága magában ebben az AMS néve döntésben hangsúlyozott. A platformok, az online platformok által biztosított vitarendezési lehetőségekről azt hiszem, hogy mind Palágyi Tivadar, mind Szép Erika is beszélt, hiszen ez egy olyan fórum, ami gyors és hatható segítséget biztosíthat a különböző jogosultak, így a védjegyjogosultak részére is. Ez természetesen egy a hagyományos jogérvényesítési lehetőségek mellett rendelkezésre álló, legjobb esetben gyors és egyszerű eljárást biztosíthat a jogosultak részére. Ez tipikusan értesítés eltávolítási eljárást jelent a mostani gyakorlat szerint, de az is a vizsgálódás tárgyát képezte, hogy az egyes országokban elérhető ilyen online platformok, azok nyújtanak egyáltalán ilyen addicionális vitarendezési szolgáltatást, ez mennyire automatizált, mennyire megbízható, vagy hogyha egyáltalán ilyen nincsen, akkor annak mi az oka, és hogyan lehet a platformokat arra rábírni, hogy ezeken az eljárásaikon javítsanak, és ezt eredményesebbé és hozzáférhetőbbé tegyék. Az utolsó ilyen gyakorlati problémakör, az pedig az influencereknek a védjegy használata. Ugyanis az volt a felvetés, hogy valójában az az influencer, aki mondjuk egy harmadik személy védjegyével ellátott jogsértő terméket vagy szolgáltatást reklámoz, promótál, megjelenít, az ezért a tevékenységért felele, és hogyha felel, akkor milyen szabályok alapján, és mik azok a követelmények, amiknek teljesülnie kell ahhoz, hogy a felelősséget meg lehessen állapítani. Ezen bevezető után a Study Guideline 9 kérdéskörre korlátozta azokat a kérdéseket, amikre a Magyar Munkabizottság kereste a válaszokat. Ilyen kérdések voltak az, hogy milyen a Magyarországon a hatályos jogszabályi rendelkezés az online jogsértésekre, ilyen esetben ki jár el, milyen különbségtétel van a szabályozásban, ha van-e egyáltalán az online és az offline bitorlás között, mely tevékenységek lehetnek bitorlóak, erre milyen a kialakult joggyakorlat, a joghatóság meghatározása során melyek azok a kritériumok, amiket a Magyar Bíróság figyelembe vesz, és ezek milyen egyéb kritériumok játszhatnak még szerepet. Specifikus kérdések pedig a már felvetett gyakorlati problémákra vonatkoztak, ilyen a kulcsszó, keresőszó, platformszabályzatok és az influencer marketing. A munkacsoporti vagy munkabizottsági munka során azt gondolom, hogy a résztvevőkkel a jelentés elkészítése során egy szakmai egyetértés alakult ki a kérdésekre adott válaszokban. Egyedül, ami hosszabb egyeztetést igényelt, az az influencer vigyegy használatával kapcsolatos kérdés volt, ugyanis az influencereknek a tevékenysége az, ami a jelenlegi környezet alapján, illetve a jelenlegi gyakorlat szerint nem csak és nem korlátozik egy olyan reklám tevékenységre, ahol az influencer az pusztán egy reklámban résztvevő személy, hanem az influencer nem csak egy jogsértő megjelöléssel ellátott terméket, vagy a terméknek a jogsértő megjelölésnek a terméken feltüntetett és így jogsértővé váló terméket promotálja, hanem adott esetben az influencer maga az, aki ezt a tartalmat előállítja, tehát ő egy tartalomszolgáltató is, és ő az, aki ezt a tartalmat közzé is teszi. Tehát az ő tevékenysége az nem feltétlenül merül ki kizárólag abban, hogy ő egy közvetítő szerepet játszik a jogsértő termékeknek a népszerűsítésében, vagy adott esetben értékesítésében. Ezért talán ez volt az egyetlen pont, amiben többször egyeztettünk, hogy mi is legyen a magyar csoportnak az álláspontja ezt illetően. Ugyanis a védjegy törvény jelenleg is rendelkezik arról, hogy a közvetítőknek milyen secondary liability-e van, ilyen az, hogyha vissza kell vonni a termékeket a piacról, de ők közvetlenül maguk nem felelnek a védjegybitorlásért, és velük szemben gazdagodás visszatérítés, vagy akár kártérítés, mint jogkövetkezmény nem alkalmazandó. Viszont ezzel szemben a gazdasági reklámtörvény ugyan a védjegyekre nem vonatkozik egyáltalán, de ott a reklámszolgáltatónak és a reklám közzétevőjének a felelősségét állapítja meg a reklámozóival együtt is, mint egyetemleges felelősség, tehát valójában felmerül az, hogy miért is kell feleljen az influencer, és hogy a védjegytörvény jelenleg megfelelően rendelkezik ezekről a lehetőségekről. Ami inkább a nemzetközi megvitatással kapcsolatban nagyon-nagyon érdekes tapasztalás volt. Mint említettem, 44 nemzeti jelentés érkezett. A nemzeti jelentéseknek a tartalmáról van egy summary report, ami elérhető online. Akit érdekelnek ezek a kérdések és ez a téma, illetve hogy a világban ennek milyen megítélése van, annak javaslom szíves elolvasásra. Százalékosan menne vannak, hogy hány százalék támogatott valamit, hány százalék a visszajelzésekből volt, ami nem támogatott egyes javaslatokat, illetve megismerhető az is, hogy az egyes országok hogyan gondolkodnak erről, és milyen a szabályozás ott. És talán ezért is tettem ki, most gyorsan leszek, mert picike igen, azért is tettem ki ezt, mert ami nekem nagyon-nagyon meghönkentő volt, például a joghatóságot megalapozó releváns körülményekkel kapcsolatban, egy elég heated argument alakult ki. Ott volt pár nemzeti csoport, akinek a visszajelzése alapján például extraterritoriális joghatósági javaslatot is tettek online bitorlási cselekmények esetében, ami azt jelenti, hogy akkor is bitorlónak tekinthetsz egy cselekményt, hogyha azonban az adott territoriális területen, régióban vagy országban nem rendelkezel védjegyjoggal. Tehát, hogy számomra hajmeresztő volt, hogy valójában ez szakmai körökben így tényleg felmerülhet. Hasonló volt még, amit nagyon érdekesnek találtam, és én azt gondolom, és emellett érveltem, hogy se a magyar, se az Európai Uniós védjegyjog nem ismeri, és nem is alkalmazza a szándékosságnak és a gondotlanság követelményeit abban az esetben, hogy a védjegybitorlásról van szó. Tehát még akkor is, hogyha ezt egy influencer követi el, akkor sem lehet vele szemben az elvárhatósági követelményeket az objektívről a szándékosság felé tolni, de itt is voltak abszolút ellenlábasak, rengeteg európai országok is, ahol megkívántak legalább egy gondotlanságot annak érdekében, hogy például az influencer felelőssége megállapítható legyen. Ami egyértelmű és nagyon fontos visszajelzés volt minden egyes nemzeti csoport oldaláról, az volt, hogy az online platformok által biztosított eljárásokat szigorítani kell, és erre van igény, pontosan azért, mert emiatt a határtalanság miatt megsokasodott az online bitorlási cselekményeknek a száma, amelyekre a jelenleg rendelkezésre álló lehetőségek, jogi lehetőségek nem mindig biztosítanak gyors és hatékony megoldást. Úgyhogy amikor a határozat tervezetet elfogadtuk, akkor ezt a szót használta a vita vezetője, hogy have teeth in it, hogy mindenképpen, amikor a megszületett határozatokkal a nemzeti csoportoknak a vezetője akár visszamegy a szakmai képviselőkhöz, vagy a bíróságokhoz és egyéb állami szervekhez, akkor lehessen valamire mutatni, hogy igen, ezt 44 nemzeti jelentésből egyöntetűen ezt szeretné a szakma, és erre van igény, és talán ez irányba el lehet tolni a magának a jogalkalmazásnak is, meg a jogalkotásnak is a fejlesztését. És akkor röviden beszélnék arról, hogy hát mi is lett a határozat. Ez 6 határozati pontot jelent, bár az én diámon 5 szerepel, ez ne tévesszen meg senkit. Nem hagytam le belőle semmit, csak az egyik határozati pont az a joghatósági körülményeknek a részletezésével foglalkozik. Fontos azt kiemelnem, hogy ezek minimum követelmények. A szavazás során minden egyes nemzeti csoport arra törekedett, hogy a határozati javaslatban foglaltak, mint minimum és szükséges feltételek bekerüljenek, tehát ez nem egy nice to have, nem egy nagyon bő vagy bővítő javaslatokat tartalmaz, hanem azt, ami minden egyes ország számára még elfogadható volt, mint egy olyan szakmai minimum, ami fontos, hogy rögzítésre kerüljön. Ezért az első és legfontosabb ilyen határozati pont az az volt, hogy a védjegynek az interneten és a közösségi médiában történő használata védjegyjogi értelemben használat, ami jogsértő lehet abban az esetben, hogyha az adott nemzeti jognak a szabályai által megkövetelt egyéb további követelmények is teljesülnek. Én azt gondolom, hogy ezt evidenciának vehettük volna, de valójában, hogyha erről egy határozat kellett szülessen, és erről vita volt, akkor mégsem biztos, hogy ez akkora evidencia. És itt azért szeretnék még azt is megemlíteni, hogy amikor egy határozati javaslat tervezetet, azt, vagy egy pontot, azt ki kellett törölni, mert nem volt egyetértés a tekintetben, hogy a védjegyjog általános szabályainak kell levonatkoznia az online térben történő jogsértésekre, vagy speciális szabályokra van-e szükség. És egész egyszerűen azért kellett törölni ezt a határozati javaslatot, mert annyira nem született benne egyetértés, mert nagyon sokan azt mondták, hogy igen, erre speciális szabályok kell, hogy vonatkozzanak, mert annyira speciális a környezet, mások pedig többek között a lengyel nemzeti csoport is, és a magyar csoport is, amellett érvelt, hogy az általános szabályok kell, hogy vonatkozzanak rájuk, hiszen minél specializáltabbá tesszük a szabályokat, annál nagyobb az esély arra, hogy egy új, teljesen novum használat, ami a jövőbeli metaverzumos elrettentő jövőképbe bármikor előfordulhat, adott esetben nem fog a specialista szabályozás alá sem esni, és akkor az általános alá sem, akkor pedig oda jutunk, hogy egész egyszerűen nem lesz egy olyan jogszabályi rendelkezés, amire rá tud mutatni a védjegyjogosult, hogy vajon ez miért is bitorló. Az interneten és a közösségi médiában megvalósuló minimum cselekmények is rögzítésre kerültek, és ez valójában azt jelenti, hogy a védjegynek a használata, a termékszolgáltatás online értékesítése, ajánlása, reklámozása során, használata közösségi média felhasználói fiók vagy online shop neveként, kulcsszó, metatag és hashtag használat, valamint használat más termékének és szolgáltatásának a promóciója során. Ezek azok a minimum használati cselekmények, amelyekben mindenki egyetértett, hogy azok védjegybitorlónak minősülhetnek. A harmadik kérdéskör, illetve határozati javaslat, illetve az elfogadott határozatpont az a joghatósággal foglalkozik. Itt a territorialitás győzött, az ellenlábasak véleménye ellenére is, tehát fontos az, hogy az adott országban rendelkezzen a jogosult védjeggyel. És az is fontos, hogy maga az internetes oldal vagy a platform hozzáférhető legyen abból az adott országból. Azonban további olyan kritériumokat is meghatározott a munkabizottság, amelyeket figyelembe kell venni, amikor a joghatósági egyes esetekkel foglalkozunk, hogy melyek is azok, amelyek jelenthetik azt, hogy az adott ország bírósága rendelkezik joghatósággal. Ilyen az, hogyha magát a terméket vagy a szolgáltatást azt szállítják vagy nyújtják az adott ország területére, akkor hogyha a tartalom címzettjei egy meghatározott országhoz kapcsolhatóak, hogyha a helyi fizetőeszközt az oldal vagy a platform egyes boltja elfogadja, hogyha vannak helyi elérhetőségek, amelyek feltüntetésre kerülnek, illetve az is, hogyha van helyi jelenléte az adott vállalkozásnak, vagy akár szállítási céget, illetve raktározási céget működtet az adott országban. valamint a nyelvhasználat. Itt különösen felmerült a call centerek által nyújtott magyar nyelvű, vagy hát az adott ország nyelve szerinti segítségnyújtás, amelyek mint egyes fontos érintkezési pontok megalapozzák azt, hogy az ország rendelkezik, hogy az a bíróság vagy hatóság rendelkezik-e joghatósággal. Az online platformok által biztosítandó gyors és hatékony mechanizmusok, mint említettem, óriási hangsúllyal rendelkeztek, és ez szerintem Marcello tudt mellettem, amikor a plenary meeting volt, amikor erről beszéltünk, és ott is volt erről szó, hogy igen, ez legyen strong és legyen erős. Itt egy nagyon beszigorított javaslattervezet lett a végleges. Egy nagyon megengedő volt először, hogy valójában mit is kell a platformoknak biztosítani. Hát persze, legyen notice and take down, legyen stay down, legyenek különböző mechanizmusok. Ez odáig fajult, hogy a határozati javaslat az azt jelenti, hogy a minimum követelmény az, hogy legyen értesítés eltávolítás, és az értesítés eltávolítás mellett egy meghatározott felsorolt listából legalább 3 másik lehetőséget biztosítsanak a platformok. Ez a 3 másik, ez azt jelenti, hogy legyen stay down, tehát notice and stay down, amikor maga a tartalom nem is kerülhet vissza. Ez egyébként a nemzeti csoport az egyeztetéseink alatt nem támogatta teljes szívvel, mert valójában, hogyha az első jogsértés esetén azonnal lent is marad a tartalom, akkor előfordulhat az is, főleg amiatt, hogy a platformoknak a jelenlegi gyakorlata nem teljesen tűpontos, hogy adott esetben egyáltalán nem védi egy bitorló termékeinknek és szolgáltatásoknak az értékesítésétől is elzárják az állítólagos bitorlót. Valamint az olyan monitoring rendszereknek a kialakítása, ami lehetővé teszi azt, hogy a védjegyjogosultak információt szerezzenek arról, hogy milyen védjegybitorló termékek szerepelnek az interneten. Legyen arra lehetőség, hogy a védjegyeiket a platformok rendelkezésére bocsássák, és erre legyen egy hivatalos regisztri. És még az is szerepelt a tervezet között, hogy elérhető legyen a védjegybitorlónak a kontakt detailje, tehát az elérhetési adatai, amin meg lehet keresni, hogyha védjegybitorlás történik, vagy merül fel. Az influencerek felelőssége pedig az utolsó pont volt. Ez valójában egy nagyon general megfogalmazás, teljesen általános. Itt a termékszolgáltatás kereskedelmi kontextusban történő népszerűsítését jelenti. Nem volt teljesen egyértelmű, a study guideline alapján sem, de még a személyes viták és egyeztetések folyamán se, hogy ez valójában mely esetkörre terjed ki, arra, amikor valójában az influencer tényleg csak egy közbenső szereplő, vagy arra az esetre, amikor az influencer, mint tartalomkészítő és tartalomszolgáltató és a tartalom közzétevője a saját maga által készített tartalomban használja fel a védjegyet engedély nélkül. Az volt a megértés, hogy nem ezt a komplexebb szituációt szabályozza még a határozott tervezet, hanem önmagában csak azt, hogy mindenképpen a kereskedelmi kontextusnak teljesülnie kell, és hipotetikusan ezért a kereskedelmi kontextusban történő népszerűsítésért felelhet, akár közvetlenül, akár közvetetten, erre a határozott javaslat nem terjed ki. Nekünk az volt a megértésünk, hogy ebbe beletartozik a jelenleg a VT által biztosított közvetett felelősség esete is. Amit szeretnék elmondani, hogy ezt a határozatot, illetve az AIPPI szakmai munkájának bármely határozatát nagyon jó szívvel ajánljuk, és én bízok abban, hogy az abban foglaltak a magyar joggyakorlat fejlődését is segíteni fogják, és az AIPPI magának az iparjogvédelmi jogoknak a fejlesztését kívánja elősegíteni ezzel a szakmai munkával, és ez akkor éri el az eredményét, hogyha ez a munka minél nagyobb közösséghez eljut, és adott esetben, amikor érveltek egyes beadványokban, akkor akár ezekre a megállapításokra, határozati javaslatokra is hivatkoztok, mint egy nemzetközi egyetértés által született hozzáállás tükröző dokumentum. Ezért nagyon-nagyon örülök, hogy ebben a körben volt lehetőség erről beszélni, és ezt megoszthattam veletek. Hogy egy kis kedvcsinálóval is készüljek, illetve hogy megmutassam, hogy nem az én egyedüli szakmai érdemem és munkám az, hogy ezek a határozati javaslatok elfogadásra kerültek, és Magyarországról nagyon erős input tudtam képviselni. A munkabizottsági munkáról csak pár szót. Ebben az idei kérdésben résztvevő munkabizottsági tagoknak nagyon szépen köszönöm a támogatást és a segítséget. Nekem ez az első munkabizottság vezetői tapasztalatom volt, úgyhogy nagyon-nagyon kellemes volt, és nagyon örülök annak, hogy megbíztatok bennem, és azt elvállalhattam, de hát nélkületek ez nem jöhetett volna létre, úgyhogy köszönöm szépen. A folyamat pedig, ezt csak annak reményében mondom el nagyon röviden, aki érdeklődne, hogy vagy az AIPPI-nak, magyar csoportjának már most tagja, vagy érdekelni az, hogy ezt a szakmai munkát hogyan lehet végezni, és ezzel például San Franciscóba elutazni. Akkor ez valójában úgy zajlik, hogy a nemzeti csoportok nemzeti jelentést készítenek. Itt van egy study guideline, ami ismerteti a kérdésköröket, a korábbi gyakorlatot, azt a premisszát, amiből kiindulunk, amikor a kérdéseket megválaszoljuk. Itt korábbi joggyakorlatot vizsgálunk, a magyar joggyakorlatot térképezzük fel, és erről hosszabban, rövidebben írunk. A kongresszusi munka az pedig úgy történik, hogy elkészül egy summary report ezekből a nemzeti jelentésekből, és a summary report alapján elkészül egy határozott tervezet is, amit egy javaslatként a nemzeti csoportoknak a megvitatására utalják. A határozott tervezetnek az első megvitatása szavazás nélkül is ebben az esetben online történt. Már itt lehetett látni, hogy mik azok a különböző nézőpontok, amik felmerültek a vita során. Majd aztán a World Congress-en egy személyes megvitatás történik, itt már szavazással, ahol sajnos most elfelejtettem elhozni, egy nagyon klassz zöld Hungary AIPPI szavazólapot kap minden szavazó, úgyhogy én ezt el is raktam, nagy büszkém. És akkor lehet szavazni, hogy mi az, amit elfogadnak a nemzeti csoport képviselői, és mi az, amit nem fogadnak el. Majd amikor hosszas és több körös szavazás és módosítás után születik egy a munkacsoport által elfogadott határozat valahány ponttal, amennyit elfogad a szakmai csoport, akkor ez az AIPPI-nak a plenáris ülésen is megvitatásra kerül, ami egy hatalmas teremben van, rengeteg emberrel, rengeteg országból, és ahol mindenki szavaz, és még ott is lehet módosító javaslatokat beletenni, hogy tényleg egy olyan határozat születhessen, ami mindenkinek megfelel, nyelvtani finomságokra, apróságokra figyelve. Szerintem ez egy óriási élmény és egy nagyon jó tapasztalat. Majd ezt követően az Executive Committee elfogadja ezt a határozatot, tehát ez egy nagyon-nagyon sok elmén, kézen és szakmai véleményen át, vagy azon keresztül született határozatot jelent. Ami hasznos információ szolgálhat, és nem tudom, hogy ezt mennyire ismeritek, mennyire tudjátok, hogy az AIPPI oldalán elérhető az AIPPI-nak a könyvtára, amiben elérhető valójában az összes határozat, ami született. A keresőben nagyon jól lehet keresni arra is, hogy milyen területtel foglalkozik, hiszen itt nem csak védjegyügyekről, hanem rengeteg más témáról is születnek határozatok. Melyik kongresszuson született ez a javaslat, és elérhetőek több nyelven is, úgyhogy ezt ajánlom mindenkinek itt a figyelmébe a szakmai munka segítésére. Feltüntettem egy pár linket is, ami az AIPPI-nak a központi weboldalára vezet, a magyar csoport oldalára, ahol látjátok azt, hogy ki vesz ebben részt, illetve ez az utolsó, mert látom, hogy Lukács Peti már nagyon bólogat, hogy nagyon sokáig beszéltem, az a jövő évi World Congress Isztambulban lesz, ez most ne ijesszen el senkit, októberig biztosan szívesen megyünk majd, és az isztambuli, tehát az AIPPI török csoporttól már kaptunk, köszönöm szépen Marcel, hogy ezt beszerezted, egy kis kedv csinálót, hogy a szakmai munka mellett milyen klassz egyéb más tevékenységeket lehet végezni és látni Isztambulban, akinek van kedve részt venni és eljönni, azt sok szeretettel látjuk. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm.